Kossuth Rádió Tamásiban, FM 99,6. Kedves hallgatóink! Most a 30 perc alatt a Föld körül korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 30 perc alatt a Föld körül. A műsorvezető Deák Dóra.
A Titanic egyik túlélőjének mentő mellénye. Az MDK volt szuperkórháza. Egy szomorú, de szerencsés véget ért kaland. A televízióban is gyakran szerepel Eliza Tovati francia énekes, akinek adásunk végén az egyik számát hallhatják. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! Mi a közös a párizsi Eiffel-toronyban, a New Yorki Empire State Building felhőkarcolójában és a barcelonai Sagrada Familia templomában? Nos, az, hogyha hinni lehet egy nemzetközi utazási internetes honlap felmérésének, akkor azt mondhatjuk, bár e három látványosság mindegyike nagyon híres, mégsem nevezheti magát egyik sem a világ első számú nevezetességének. Ezt a címet idén a királyi család jachtjának, a Britannia hajónak ítélték oda. További részletek Tóth Valitól.
A Britanniát Skóciában építették, és 1953-ban bocsájtották vízre. Második Erzsébet királynő és a királyi család 44 éven át használta hivatalos és magánutakra, diplomáciai fogadásokra, míg nem 1997-ben ki kellett vonni a forgalomból, nyugalomba vonult, és állandó kikötőt kapott a skót főváros tengerpartján, ahol azóta is múzeumként látogatható, és mint a legjobb turista látványosság kitüntető cím is jelzi, ezt sok ezren meg is teszik. A várért jönnek, és a Britanniáért maradnak, mondja Scott Shaw idegenvezető, aki szerint a hajó egyszerre enged bepillantást azokba az évtizedekbe, amikor a légi közlekedés még nem volt annyira elterjedt, mint ma, illetve abba, hogyan élt a királyi család a reflektorfénytől távol, és mit nyújtotta a Britannia, amikor hivatalos látogatásra érkező politikusokat látott vendégül. A nevezetes hajónak ma 5 szintjét lehet megtekinteni. Bennük a gépteremtől, a matrózok és tisztek hálótermeitől a konyhákig, a királyi lakosztályokig, az állami bankettekre használt királyi ebédlőig és a nappaliig. Sőt, a legfelső szint kávézójában természetesen egy remek 5 órai teját is elfogyaszthat a látogató. Amikor néhány éve először jártam ott, engem leginkább a királynő dolgozószobája bűvölt el. A mai szemmel szinte kezdetleges technika, a rádió és a vonalas telefon, és a mából szinte puritánnak tűnő berendezés. De akit érdekel, azt is láthatja, hogyan kommunikáltak egymással a hajók zászlójelzések útján, és hogyan navigáltak hagyományos térképekre támaszkodva. A hajó egyébként alkalmas volt arra is, hogy egy esetleges háborús konfliktusban a királyi párt Skócia északi partjain túl vigye, biztonságba helyezve őket, illetve hogy sebesülteket gyógyító kórházhajóként is működjön. Az 1953-ban épült 126 méter hosszú jacht működésének évtizedei alatt több mint 1 millió tengeri mérföldet tett meg, 220 fős legénységgel. 968 hivatalos állami látogatás részese volt. Winston Churchilltől Bill Clintonig számos politikust és hírességet hívtak meg ide. Itt töltötte nászútját nem csak maga második Erzsébet, de később Károly herceg és Diana hercegnő is, illetve a tágabb királyi család több tagja is. Az uralkodó élete és az ország története több szálon is összefonódott a Britanniával. Itt minden az ország történetéről mesél. Hivatalos útjain egyébként a jachtot mindig elkísérte a brit haditengerészet legalább egy hadihajója is. Emellett a királyi család minden évben 2 hétig a Britannia fedélzetén nyaralt, Skócia északi partjaitól körbehajózva a Hebridák szigetcsoportját. Ilyenkor távol a kötelességektől és főleg a Londonban minden lépésüket követő fotósoktól végre ők is egyszerű család lehettek, második Erzsébet pedig feleség és anyuka, nem pedig uralkodó. Ez volt az egyetlen hely, ahol igazán lazítani tudott, mondta egyszer. Nem csoda, hogy amikor a kormány úgy döntött, hogy túl sokba kerülne felújítani a hajót, és ezért nyugdíjazzák, az érzelmeit mindig gondosan leplező királynő bizony megkönnyezte a döntést. A kitüntető címet az utóbbi évtizedben most negyedszer ítélték oda a Britanniának. Ez alkalomból a BBC hosszú összeállítást szentelt a jaktnak, feltéve a kérdést, tényleg ez a legjobb attrakció a világon? A BBC munkatársai számos látogatóval beszéltek, akik mind egyetértettek a kitüntetéssel. Templom és felhőkarcoló sok van a világon, de a királyi családdal és a történelemmel ennyire összefonódó különlegesség csak kevés, mondta egyikük, helyeselve a döntést. Minden esetre az évi átlagosan 300 000 látogató bizonyítja, hogy a Britannia megérdemli a kiemelt figyelmet.
A következő percekben egy másik hajó kerül a középpontba, és időben is visszautazunk emlékezni. Emlékezni azokra a személyekre, akik a Titanic óceánjáró történetéhez kapcsolódnak. Dián Gergő beszámolója következik.
1912. április 14-én késő este az RMS Titanic jéghegynek ütközött az Atlanti-óceánon. A világ egyik legnagyobb és legmodernebb óceánjárója néhány órával később elsüllyedt, több mint 1500 ember halálát okozva. A tragédia történetét azóta könyvek, filmek és kutatások sora dolgozta fel, a Titanic emléke pedig máig különös erővel él tovább az emberek képzeletében. A közelmúltban egy különleges tárgy hozta ismét közelebb a katasztrófa emberi oldalát. Árverésre került ugyanis egy mentőmellény, amelyet az óceánjáró egyik túlélője viselt azon az emlékezetes éjszakán. A mellény Laura Mabel Francatellihez tartozott, aki első osztályú utasként volt a hajón. A fiatal brit nő egy bizonyos Lady Lucy Duff Gordon divattervező titkárnőjeként tartott Amerikába. Később visszaemlékezéseiben úgy ír, amikor az ütközés történt, először senki nem gondolta, hogy valódi veszélyben vannak. A hajó személyzete még meg is nyugtatta az utasokat, sokan pedig eleinte vissza is tértek kabinjaikba. Ahogy azonban a Titanic egyre jobban megdőlt, világossá vált, hogy a helyzet súlyos. Francatelli szerencsésen helyet kapott a Titanic egyik mentőcsónakjában. Ez volt az a bizonyos egyes számú csónak, amely később arról vált hírhetté, hogy az egyébként 40 férőhelyes csónak mindössze 12 emberrel hagyta el a süllyedő hajót. Miközben a jeges vízben emberek százai próbáltak életben maradni, ez a ladik már nem tért vissza túlélőket keresni. A történet később egyébként komoly vitákat és vizsgálatokat indított el. Laura Mabel Francatelli túlélte a katasztrófát, a mentőmellényt pedig egész életében megőrizte. A különleges tárgyat ráadásul 8 másik túlélő is aláírta, akik ugyanabban a mentőcsónakban utaztak vele azon az éjszakán. A vászonból és parafával töltött rekeszekből készült mellény több mint 100 éven át fennmaradt, ami azért is rendkívüli, mert a Titanic fedélzetén bár több ezer mentőmellény volt, de csak nagyon kevés maradt fent napjainkig. Az árverésen végül közel 1 millió dollárért, vagyis több mint 300 millió forintos áron kelt el a relikvia. A szakértők szerint ez az egyetlen olyan Titanic mentő mellény, amely bizonyíthatóan egy túlélőhöz tartozott, és valaha nyilvános aukcióra került. A tárgy értékét persze nem csupán a ritkasága adja, hanem az is, hogy magába foglalja a Titanic történetének emberi drámáját. A félelmet, a túlélés ösztönét és azt, hogy valójában mennyire törékeny is az emberi lét. Emlékeztető arra, hogy hiába a pénz és a befolyás, az életünk felett nem rendelkezünk teljes kontrollal. A múlt tragédiái viszont lehetőséget adnak az utókornak, hogy tanuljunk belőlük.
50 évvel ezelőtt nyílt meg az NDK állami szuperkórháza Berlinbuchban kizárólag a szocialista vezetők diplomaták számára. A műtőket egy föld alatti atombunkerben alakították ki. Egyre kevesebben vannak, akik ismerik a titkot, az egykori rejtélyes magasrangú páciensekről, az akkor legmodernebbnek számító műszerekről. Az egykori kórház ma úgynevezett Lost Place, elhagyott hely, azonban fenntartása így is évente több százezer euróba kerül a német államnak. További részletek Noll Katalintól.
Mesebelinek tűnő hatalmas zárt park Berlin északi részében. Az illetéktelen tekintetek elől hatalmas fák és magas kerítés védi. A vaskaput azonban, amit időről időre lelakatolnak, néhány órán belül feltörik a kíváncsi berliniek. A turisták lyukat vágnak a fémkerítésen, hogy bejuthassanak. Sokan mindent megadnának azért, hogy megismerjék a rejtélyes park titkát. Fénykorában, fél évszázaddal ezelőtt is csak a kiváltságosok léphettek be ide, így a helyről rengeteg legenda keletkezett. A terület a német újraegyesítés előtt a Német Demokratikus Köztársasághoz tartozott. 1976-ban itt építették fel az NDK legkiválóbb klinikáját, magasrangú politikusok, állami vendégek, diplomaták, valamint kiemelkedő művészek és tudósok számára. 85 telefonnal és televízióval felszerelt szoba, egy fedett uszoda és egy szülészeti osztály várta az előkelő betegeket. A pletykák szerint a legkiválóbb orvosokat hívták meg ide. A keleti blokk valamennyi részéből az 58 orvos és a 115 ápolónő a legmagasabb fizetést kapta a kiváltságosok gyógykezeléséért. A kórház még ma is áll, omladozó állapotban, kitört ablakokkal, borostyánnal benőve, grafitikkel telefirkálva. Egyre kevesebben vannak, akik ismerik a titkot, az egykori rejtélyes magasrangú páciensekről, az akkor legmodernebbeknek számító műszerekről, az orvosok és magasrangú betegei közötti párbeszédről. Dokumentumok is megörökítették azonban, hogy az intézmény egyik legrangosabb betege a Szocialista Egységpárt központi bizottságának főtitkára volt. Erich Honecker néhány hónappal a berlini fal leomlása előtt, 1989. augusztusában epehólyag műtéten esett át a kormányzati klinikán. A beavatkozás során az orvosok felfedeztek egy daganatot. A magasrangú beteg elől ugyanakkor ezt elhallgatták. Ennek okáról a történészek is vitatkoznak, a politikus iránti hűség, de a félelem vagy a rideg számítás is szerepet játszhatott abban, hogy Honeckerrel nem közölték az állapotát. Már bukott politikusként tudta meg, hogy rákos. A daganatot végül 1990. januárjában a kelet-berlini Charité kórházban távolították el. Az orvoscsoport gondatlansággal vádolta Honecker korábbi személyi orvosait. Úgy vélték, átlagpolgárként kártérítési igényt is benyújthatna. De akkor már Erich Honeckernek ennél súlyosabb gondjai is voltak. Nem sokkal a műtét után, a kórházból való elbocsátásának napján letartóztatták. De a szuperklinikának értékes kincsei is voltak. Itt őrizték az NDK 8 komputer tomográfiáját. Sőt, nyugati gyógyszereket is alkalmaztak, a magánlakosztályokban kezelt előkelő betegek megkapták, ami az átlag polgárok számára elérhetetlen volt. Milyen a kórház alatt egy atombunkert is kialakítottak felszerelt műtőkkel, így készült fel az NDK vezetése egy esetleges nukleáris támadásra. Ide csak speciális biztonsági kártyával lehetett belépni. Nem sokkal távolabb helyezkedett el az Állambiztonsági Minisztérium, a Stázi saját 300 ágyas kórháza. A kizárólag magasrangú tisztek ellátásáról 650 alkalmazott gondoskodott. A szuperklinika az 1989-es politikai fordulatot követően elvesztette különleges státuszát. Nem sokkal később beolvasztották a Berlinbuch városi kórházba, 2007-ben pedig végleg bezárták. Az egykori Stázi kórház területén később több ezer dokumentumot találtak, az 1960-as évek óta maradtak észrevétlenek. Nevek, születési dátumok, diagnózisok és műtéti jelentések. Bár vannak, akik úgy vélik, hogy ezek a Buch kórházból származnak, a költözés során megfeledkeztek róluk, ahogy azóta az épületről is. A Berlin Buchban található elhagyatott klinika évente még mindig egy vagyonba kerül a német államnak. A lebontása se lenne olcsó, csak nem 90 millió euróra becsülik az összeget. Felújítása még megfizethetetlenebb, több 100 millió euró lenne. Ezért inkább eladnák Erich Honecker titkos kórházát a hatalmas parkkal. Kérdés, kivenné meg a Berlin egyik legabszurdabb helyének tartott ingatlant, és mihez kezdene a kórházzal, a titkos föld alatti műtőkkel.
Az öngyilkos jelöltek védőangyalának tartanak Belgrádban egy halászt, aki a 90-es évek közepe óta nem kevesebb, mint 35 embert mentett ki a Dunából. Történetét Ternovác István meséli el.
Belgrádnak két Dunahídja van. Egyik a Pancsovai, közel van a szerb főváros szívéhez. Évtizedek óta ez a híd a célállomása azoknak az életükbe belefáradt, csalódott embereknek, akik problémájukra megoldást nem látván életük elvételében látják a kiutat. Ilyen sajnos mindenütt van, de Belgrád e tekintetben különleges városnak számít. Ugyanis a Pancsovai híd, ahonnan az öngyilkos jelöltek a mélybe vetik magukat, folyamatosan forgalmas. Korlátjáról úgy vízbe ugrani nem igazán lehet, hogy azt ne lássa meg valaki a gyalogosok vagy a gépjárművekkel közlekedők és a vonaton utazók közül. Ilyenkor rendre megcsörren a telefon a rendőrségen, ahová bejelentés érkezik az esetről. A központból azonnal értesítik a vízi rendőrség járőrszolgálatát, amely a folyó több 10 kilométeres szakaszát felügyeli. Így villámgyors csónakjukkal nem mindig tartózkodnak éppen a híd közelében. Mire ideérnek a vízbe ugrott embert, elnyelik a hullámok. Belgrád azonban abban a különleges szerencsés helyzetben van, hogy a Pancsovai híd lábánál működik egy halételeket kínáló étterem, melynek tulajdonosa egy negyedik generációs halász, az idén 65 éves Renato Grbic. Ilyenkor őt értesítik a rendőrök, hogy segítsen. Csónakja ott pihen a híd lábánál, csak be kell indítania a motort, és szerencsés körülmények esetén a jármű egy-két percen belül eléri a vízbe esett embert, akit egy ideig a légzsákként viselkedő ruházata fenntart a felszínen. Így akkor sem süllyed el, ha éppen nem tud úszni. Ez az idő általában elegendő ahhoz, hogy a nagy gyakorlattal rendelkező életmentő a csónakjába emelje a fuldoklót. A minap a 35. embert mentette meg az önként vállalt biztos haláltól a halász. Ezúttal azonban nem volt könnyű dolga, ugyanis hiába edzette meg az élet, hiába örvend kiváló erőlétnek, képtelen volt a csónakjába emelni azt a 2 méter magas és legalább 120 kilogramot nyomó 58 éves férfit, aki nem volt hajlandó vele együttműködni. Mindenáron meg akart halni. Megkérdezte tőle, miért ugrott a vízbe. A szerencsétlen visszakérdezett, neked van családod? Ő azonban nem engedte el, szorosan tartotta. Perceken belül megérkeztek a vízi rendőrök, és együttesen valahogy kiemelték a vízből az életben csalódott embert, akin az első segélynyújtást követően a pszichológusok próbáltak meg segíteni. Egy hónappal korábban egy 21 éves fiatal életét mentette meg, és teszi ezt a 90-es évek közepe óta kisebb-nagyobb megszakításokkal. Évente átlagosan egy ember neki köszönheti az életét. Bátorságáért, áldozatkészségéért kiérdemelte a főváros elismerését és állami kitüntetés is részesült. Őt azonban ez nem változtatta meg. Ugyanaz az egyszerű halászember maradt, aki mindig is volt. Halászbárkában született, jó tudja, nagy úr a víz, nem játék, pillanatok alatt veszélybe kerülhet az ember, aki nő mindig kész segíteni. Renato Grbic egy közvetlen, szűkszavú, szerény ember. Élete legszebb élményeként emlegeti annak a 16 és 18 éves fiatalnak a történetét, akiket ugyancsak ő húzott ki a jeges vízből. 35 kimentett közül ezzel a két fiatallal tartós barátság köti össze. Egyikük ma már boldog édesanyja, a másik pedig a történtek után az egyetemi diplomáját is megszerezte. Ma már mindketten úgy gondolják, hogy élni szép, élni érdemes. A vízből való kimentésüket mindketten második születésre és napjukként élik meg, és Renato Grbic éttermében vele együtt ünneplik meg családjukkal, barátaikkal. A belgrádi hős akkor sem vacillált, amikor az 5 kilométernyire lévő másik hídról telefonáltak neki, hogy egy kétszeres gyilkos a rendőrség elől menekülve ugrott a vízbe. Elébe ment, azt is kimentette. Elmondása szerint az aggasztja leginkább, hogy az öngyilkos jelöltek többsége fiatal, akik magányra, szülői szigorra, szerelmi bánatra, tanulmányuk sikertelenségére hivatkozva szánják rá magukat a végzetes lépésre. Nem sikerült minden vízbeugrót idejében elérnie. 35 ember azonban kétségtelenül neki köszönheti újrakezdett életét, és ez nem semmi. Vendéglőjébe egy olyan pszichológus is visszatérő vendég, aki az öngyilkos jelölteken igyekszik segíteni. Tőle tudta meg, hogy nem kell neheztelnie azokra, akik elmulasztották megköszönni, hogy kiúszta őket a vízből. Többségében ugyanis ők is megbánták tettüket, de szégyellik magukat és a történteket szeretnék mielőbb elfelejteni. Ahány ember annyiféleképpen dolgozza fel a drámát, és az így van rendjén. Segíteni kell nekik, hogy megtalálják életük értelmét, és hogy elhiggyék, hogy a Jóisten azért teremtette őket a földre, mert feladatuk van ezen a világon. Ez azonban már nem Renátó Görbics feladata, hanem egy kicsit mindannyiunké.
Ma is egy francia dallal zárjuk, az előadót Pásztor Zoltán mutatja be.
Nem csak énekes, hanem színész, és a televízióban is gyakran szerepel. 1976-ban született Párizsban. Igazi neve Tuati, abból lett a Tovati. Roger Anennel és Roger Garciával, két színész legendával játszott fiatal korában, és csak 2002-től kezdett el énekelni. Férje is színész, két gyermekük van, és Eliza gyakori vendége a televíziós szórakoztató műsoroknak. Apai ágon marokkói, anyain orosz gyökerekkel rendelkezik, és nagyon csinos. Nem csoda, ha a kedvenc országa Marokkó, kedvenc városa pedig Marrakesh, ahol gyakran megfordul. Nem utolsó sorban szépen énekel, erre bizonyíték pedig a most következő szám. Következzék Eliza Tovati és a J'avance, azaz a haladok.
A hangmérnök Németh László, a zenei szerkesztő Csízi Mónika, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.
Mais ce matin, il faut choisir. Même si le temps me presse, l'oubli me bouscule. Même si je tiens sur mes rêves comme un funambule. We'll be right back.
change, je dirais oui pour toujours. Toujours plus loin, aux yeux qui auront chassé les tiens. Je peux pas te laisser écrire cette fin. En peu de chagrin, donne-moi la main.
Sorunkat ismételtük meg. Thank you. Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!